következő, amiről teremtés kapcsán beszélni kell, ez az édenkerti állapot. Az édenkerti állapot és a bűnbeesés. Azt gondolom, hogy az ember egyszerűen már képtelen egy nehéz világban, a világ számtalan feszültségében élve, a saját életének számtalan drámájában élve, egyszerűen már nem tudja elképzelni, hogy létezik egy olyan világ, ahol minden tökéletes. Annyi oldalról tépázta meg már a saját személyes életünk meg a világot is, hogy elfelejtjük annak a gondolatát, hogy létezik egy tökéletes világ. Ahol férfi és nő, Ádám és Éva feszültség nélkül is totálisan harmonikus szerelemben élnek, amikor nem kell küzdelmeket folytatni az embernek a létért és a megélhetésért, amikor az Istennel való kapcsolata az egy... Ez egy külön kérdés egyébként, hogy az Éden kertjében, ha a bűnbeesés nem történik meg, akkor van-e halál, vagy nincs? Hogyha nem történik meg a bűnbeesés az Éden kertjében, az értelmes ember eljut az evolúció során oda, hogy akkor értelmes lelket kap az Istentől, akkor van halál, vagy nincs halál? Mert a halál, ez egy nagy dráma azért az emberért. És akkor mi van azóta? Élével állunk a Földön, és alig férünk? Tehát, ha nincs halál? De akkor most, hogyha az Isten tökéletes világában van halál, akkor most mitől szabadít meg? Nem kell, mitől szabadít meg minket Jézus? Mert ez a haláltól való szabadulás, amit Jézus csinál. Illetve az örök haláltól való... Tessék? Nem kellett volna megváltani. De akkor is csak nem férnénk már azóta a Földön.
Van halál, csak más formában.
Az mit jelent, hogy más formában?
Hogy nem félünk. Nem félünk.
Hát, hogy nem tettem, hogy...
A test az megöregszik és meghal. Szerintem az Éden kertjében is megöregszik és meghal. Hát, én nem tudom, szívesen nem vetkőzik az ember az élettől a testi valóságtól. Biztos, hogy van halál. Itt van valahol a valóság, amit Marian is mond, hogy ez nem egy dráma. Tehát a halál az édenkertjében való megöregedett testnek egy létrendváltása, ami azt jelenti, hogy én eleve eddig is egy olyan jó világban éltem, ahol az Isten ott sétálgat a kertben, tehát jelen van az életemben. És innentől kezdve ilyen értelemben mondhatom azt, hogy leveszem, mint egy ruhát. Tehát nekem egy létrendváltásom van. Elhagyom ezt a fizikai, testi létezését. A rengeteg szent atya beszél erről, hogy a test tulajdonképpen az életnek és a léleknek a börtöne csak. Be vagyunk zárva ebbe a testbe, amíg élünk. És akkor letesszük ezt a korlátozottságot, és visszalépünk az Istennek a létrendjébe. Isten megálmodta a mi életünket az anyák méhében, ez az Isten ezt készre tette a mi életünket, mi aztán sok évet élünk, mire ez felnő ez az élet, meg kibontakozik, meg beteljesedik, meg kiteljesedik, meg megöregszik és meghal. Tehát, de az Isten végigismeri a mi életünket, és egyszerűen az Éden kertjében ez egy létrendváltás lett volna. Most azért a megöregedésnek a terhét és a halálnak a terhét azért senki nem kívánja. Az öregedő, betegeskedő embereknek kéne itt szólni arról, hogy ő szívesen lett-e öreg és szívesen hal-e meg. Nagyon érezni kéne Krisztusnak a mindenhatóságát a feltámadásban, hogy az ember ne féljen a haláltól is. Hát tudom, itt is vannak köztük, akiknek ismerem a véleményét, hogy nem fél a haláltól, majd egyszer azért úgy, tehát az embernek nyilván papként szakmai ártalma, hogy sok halált lát, de ott állunk halálos ágyak mellett, és azért a legelkötelezettebb és legmélyebb hitű ember is azért nagyon megijed. Tehát az én 93 éves nagyanyám, ő azt mondta, hogy gyermekem, én nem tudok aludni, 3 órákat alszom, meg 18 órát imádkozom azon kívül, naponta meg minden évvel ostta az Ószövetségestől, minden estől a Szentírást, tehát valamit nem tudtam, tőle kellett megkérdezni, mert ő azért tudta, hogy az ott itt van, meg ott van, meg így van, meg írva, úgy van, te ezt nem érted gyermekem, tehát mondta ezt nekem már 5 év teológia után, mindegy. De amikor már nagyon gyenge volt, és anyám magához vette az apám halála után, és akkor utolsó hónapjait ott élte anyámnál, akkor egyszer kérdeztem tőle, hogy most, ha valahogy ő kezdett a halálról beszélni, hogy fél a haláltól? Hát gyermekem, hát nem fél. Mondtam, hogy aki ennyit imádkozik, már levezekelte 22 évet özvegységében, már levezekelte azt, amit a férjének állította, még együtt éltek, tehát mindent leimádkozott, levezekelt, stb. De komolyan fél a haláltól? Hát azt mondja, gyermekem, csak egy ismeretlen az, hát mi lesz ott velünk? Mondja ezt 93 évesen úgy, hogy gyakorlatilag szent életű volt egész mélységében. Tehát valami ettől az ismeretlentől azért az ember mindenképpen tart. Tehát nagyon erősen kell hinnünk Krisztusban, hogy ne legyenek ilyen félelmeink. És akkor nem beszélünk arról, ugye, hogy, hogy főleg, ha egy fiatal ember meghal, akkor mennyi dráma és mennyi lezáratlan kérdés, meg életfeladat, meg hivatás marad utána. Tehát ehhez mérhetetlen sok hit kell, hogy az ember, amíg másoknak az életéről van szó, addig még az ember csak-csak, de amikor a saját életéről van szó, akkor mindenki nagyon meg van érintve. Mindenki nagyon meg van érintve. Na tehát a paradicsomi állapot az az állapot, ahol az embernek ilyen félelmei nincsenek. Tehát tessék megpróbálni, akkor is, ha nehéz, néha elképzelni azt, hogy van egy olyan világ, hogy a szeretetnek nincsenek gáncsai, hogy nincsenek házassági konfliktusok, nincsenek szakadások, válások, nincsenek olyan drámák, ami az embernek az életét százfő megpróbálja, nincsenek konfliktusok. Emberek és Istennek a harmonikus közegében élünk. Ezt alig tudjuk elképzelni. Alig tudjuk elképzelni. Hogy minden feszültség lehullik az emberről. Nem hiszem, hogy van valaki közöttünk, aki mindenféle feszültségek nélkül éli az életét. Saját életének, a bajainak, vagy betegségének, vagy a munka kihívásának az, hogy nincs mindenre időm, vagy a gyerekeim nem úgy élnek, nem úgy alakul. Rengeteg dráma van. Alig tudjuk ezek miatt elképzelni, hogy létezett egy ilyen állapota az embernek az Éden kertjében, amit Isten megalkotott, és minden remekül működött. Emberek közötti kapcsolat is. Meg az Istennel való kapcsolat is. Szóval, amikor vasárnap mondtam, de azért nagyon érdekes kérdés nekem, hogy miután bűnbe esnek, akkor Ádám és Éva hogyan élnek. Tudjuk, hogy nem volt Ádám és Éva, mert az értelmes ember egyszer csak megkapta ugye, a múltkor valaki szememre vetette, és jogosan, hogy a teremtésnél azt mondtam, hogy csak egy pillanat, amit nem tud a természettudomány megmagyarázni, az, hogy a szervetlenből hogy lesz szerves. De ugye van még egy pillanat, én ezt belegondoltam, csak nem mondtam, ugye egy másik fontos pillanat, amit sose fognak tudni megmagyarázni, hogy az evolúció végén megjelent értelmes ember mikortól kezdve, mikor kapta meg, és hogyan kapta meg azt, hogy ő értelmes ember legyen, és hogy az Isten képére alkotott ember legyen. Tehát mikortól kezdve van nekünk személyes, szabad, Isten képére alkotott ember. Tehát két fontos pillanat van, amit az evolúció kapcsán a tudomány sose fog tudni megmagyarázni. Tehát az egyik, hogy lett a szervetlenből a szerves, az első egysejtű, meg az, hogy az ember végül is mikor jutott el arra. Az evolúció azt mondja, hogy onnantól kezdve ember, hogy lejött a fáról. Hát, kérem, hát ez számtalan állat volt már, ami lejött a fáról, és attól még nem lett ember. Tehát ez az édenkertje. Az édenkerti állapotból az ember végül is egy trükk által, egy csalás által jelenik meg, és ugye itt a gonosz léleknek az első fontos megjelenése. A kígyó ravaszabb volt minden állatnál, ezt mondja a Teremtés könyve. Tehát lassan veszi körül az áldozatot, lassan, szépen és megfojtja. Tehát a gonosz lélek, aki megjelenik a Teremtés könyvében, a kígyó alakjában, ez lassan megdumálja az embert. Tehát az ember ezt nem kapkodja el, ahogy a kísértő se kapkodja el. Tehát nem arról szól ez a világnak a drámája, meg minden fájdalom a világban van, hogy egyszer hirtelenségében az ember döntött egy rosszat. Nem, kérem, ez egy lassan megdumált, lassan születi döntés volt. Egyébként is az Istennel kapcsolatban én sosem hiszek a hirtelenségben, én azt gondolom, hogy a mi Istenünk a lassúság Istene. Aki szépen időt ad, gondolatokat ad, lassan születnek jó döntések, és lassan születnek rossz döntések az ember életben. Ha valaki sokat gondol egy rossz dologra, az előbb-utóbb megtörténik, de azelőtt ő hónapokig, hetekig, vagy hónapokig, vagy évekig rossz dologra gondol, és egyszer csak megcsinálja. Ha az ember folyamatosan jóra gondol, akkor a jó gondolatok egyszer csak elkezdik az embernek az életét jobbá tenni. Ha én erővel és akarattal jó dolgokat hordozok a gondolataimban, akkor nekem ettől jobb lesz így idővel az életem. Tehát lassan történik. A gonosz lélek megdumálja az embert. Mivel dumálja meg a gonosz lélek az embert? Hogy jó, hát megkérdezi, hogy akkor most miért nem eszel erről fel? Hát mert az Istenünk azt mondta, hogy minden nekünk ad, és minden nagyon jó, és minden boldog, és minden tökéletes, hát azt mondta, hogy erről eljünk. És akkor eljön az, hogy de te miért nem? Hát akkor most, ó, de hogy is halnál meg? Hát dehogy halnál meg? Hát ha erről fáról lennél, akkor olyan már lennél, mint az Isten. A hatalom kér. Ha nekem valaki azt mondaná, hogy akkor én, ha meglépek egy lépést az életemben, még akkor is, ha tudom, hogy ez nem annyira jó, de ha onnantól kezdve én úgy működhetnék, mint az Isten. Ha azt mondanám, hogy így legyen egy jó férjem, akkor nekem. Így lesz egy jó férjem, azt mondom, hogy így legyen egy jó lakásom, akkor nekem. Így lenne egy jó lakásom. Pillanatok alatt. A teremtés, ugye? Az ember alkotó, de nem teremtő. A teremtés az Isten, az alkotásnak az egyedül Istenre jellemző módja. A teremtés az azt jelenti az alkotással szemben, hogy nyersanyag is minta nélkül képes valamit létrehozni. Az ember erre nem képes. Tehát ő mindig a nyersanyagokat használja, mindig a gondolatait, meg az előzőket tökéletesíti, minden így halad. Az Istennek a világában ez a nyersanyag is minta nélkül. És azt mondja a gonosz lélek az embernek, hogy ilyen lehetnél. Hogy ilyen lehetnél. Ez ma is így van, hogy az alkotásokból tudok következtetni az alkotónak a nagyságára. Ugye, tehát ma már kényelmes, meg jó kocsikban ülünk, de hát azért tudjuk, hogy az első ötlet, meg az első autó, meg... Tehát akinek kipattan az agyából, de csak az, hogy a kerék lett, az első kerék, az, hogy ez gurul. Tehát az ember lassan, szépen felfedezi a világot, és ezek fizikák. És az ember a semmiből semmit nem tud. Azt szoktam érezni, és gondolni, és mondani is, hogy egyetlen dolog van, amit az ember hozzá tud tenni az Isten által megalkotott világhoz. Ez a világ molekulára ugyanannyi, mint a teremtés idején. De ezt a fizika is mondja, hogy az anyag nem vész el, csak átalakul. Így van? Tehát kész, csőrjük, csaváljuk, hasznosítjuk, újra hasznosítjuk, szemétbe kerül, tök mindegy, ugyanannyi molekul. Egyet tud, mit tud az ember hozzátenni az Isten által teremtett világhoz? Ezeket, szellemi dolgok. Én persze szakbarbárok, azt mondom, hogy szeretetet tudjuk hozzátenni, egyedül az ember, azzal tudjuk többé és gazdagabbá tenni a világot, hogy szeretünk. Tehát ezt az Isten nem csinálja meg helyettünk, ez nem a molekuláknak a függvénye, a szabad akarat embernek a döntéseiből származik az, hogy ő szeret, és ezzel jobb és gazdagabb lesz a világ. Azóta van ez a küzdelmünk, mióta a bűnbeesés van, de akkor is ma nekünk itt az a lehetőségünk van, hogy jobbá és gazdagabbá tegyük a világot. Minél több embert szeretünk, minél szerethetőbbé tesszük az életünket, annál gazdagabb a világ. Tehát a gonosz lélek megdumálja az embert. Az alkotásnak a nagyságából tudunk következtetni az alkotó hatalmára. Ha most az értelmes ember szétnézett ebben a világban, és azt mondja, hogy ez az egész világ, ennek minden jósága, öröme, a szerelmeim, a gyümölcsök, ez az egész jólét, ami nekem itt van, ez egy alkotónak a nagyságából így született, melyikünket nem kísértene meg ez a hatalom? Hogy én ezt a tökéletesen működőt egy gondolattal létre tudom hozni a semmiből. Az áteredő bűn ellen sokszor van az embernek lázadása, de annak van joga lázadni, aki egyrészt még sose követette bűnt életében, meg hát ezt nagyon nehéz érezni vagy eldönteni, de aki Ádám és Éva vagy az értelmes ember helyében nem így döntött volna, hogy megkívánni az Isten hatalmát. Most azt mondjuk, hogy nekem Isten hatalmam lenne, mennyi bajt megszüntetnék a világban. Így megoldanám a menekült kérdést, így hoznám vissza az agyhalából az embereket, ha nekem lenne, de nincsen. Összetörve cipeljük a világnak a drámáit, és összetörve cipeljük a saját életünk drámáit. És vannak olyan pillanatok, amikor az ember azt mondja, hogy nincs tovább. Nem bírom tovább, nem érzem, nem tudom értelmét, nem látom, nem bírom tovább. Szóval az ember végül is elveszíti. Rosszul dönt és elveszíti. Kérem, nem egyszerű bőre kell gondolni, amikor az ember megkívánja az Isten hatalmát és enged a gonosz lélek csábításának a történelmében először, akkor egy kozmikus méretű katasztrófát von a világra. Egy kozmikus méretű katasztrófát, ettől a pillanattól kezdve az ember a bűnnek a világában él, és állandóan ki van térve azoknak a kísértéseknek, hogy elveszítse a szeretetét, elveszítse az értelmességét, elveszítse a hitét. És visszahújjon a minden jóság ellenére, amit az Isten az evolúcióban megvalósított, visszahújjon az állatnak a szintjére, akit az ösztöne irányítanak, és nem az értelmes lelke is esze. Ez kozmikus méretű katasztrófa. Az ember, amikor belebukik, nyilván akkor megkapja a maga büntetését. És kérem, azért ezek nehéz büntetések. De az, hogy arcod velejtékével keresed a kenyeredet, azóta ez a világ mindig a küzdelmekről szól. Végig sakkozzuk az életünket, hogy mihez kezdjünk, mivel foglalkozunk, miből éljünk meg, miből tartsuk a gyerekeinket. Ez világ, amíg él. És vannak jó állások, vannak jó fizetések, ugye ma dúl a bankárvilág, meg az informatikának a világ, jó fizetések, jó állások, de azért kérdezzenek meg egy informatikust, aki 12 órát ül egy monitor előtt, és jó megfizetik, De 12 órát ül egy monitor előtt. Ez az élet, amiről az ember álmodik? Megfizetik, de mit ad cserébe? Odaadja a fél életét, vagy még többet. Nagyon nehéz, és az embernek ugye ez a mai komfortos világ óriási csábításokat tol, mert olyan komfortberendezések vannak, amik sokba kerülnek, de az ember azt gondolja, hogy én bedolgozom az életemnek a nagy részét, de meg tudom szerezni cserében a komfortos dolgokat az életemben, csak egyre nem marad időm, hogy a megszerzett komfortos dolgokat én jól éljem. És ott vannak, és rendelkezésre áll, csak az ember egyszerűen nem marad ideje arra, hogy jó éljen. Mert a 12 óra monitor után az ember jó esetben még egy órát maximum tölt a házasságában, vagy családjában, és beállul az ágyában. Ami jó dolog, aludni az egy jó dolog, kérem. Tehát aki nem tud aludni, az tudja, hogy milyen sokat ér, amikor jól alszik az ember. Nagyon nagyok a csábítások. Az ember sok, tehát arcod verejtékével keresed meg. Sose fogom tudni, én láttam az 5-ből 4-szer, hogy milyen fájdalmat jelent megszülni egy gyereket, de csak láttam, tehát érezni sose. Legtöbb nő az első szülés után azt mondja, hogy én még egyszer sose. De hát aztán azért csak-csak, de úgy szépülnek az emlékek, de hát a fájdalommal szülöd a gyermekeidet. Most nem tudjuk, hogy az első emberek hogy szültek, mert Éva mondjuk az mit. Nehéz ezt elképzelni fájdalom nélkül, de hát végül is ez életünk terhe. A kígyóg megkapja azt a büntetését, hogy mivel ezt tetted, egész életedben a hasadon fog csúszni, és a földporát eszed. Az első értelmes embernek, akit kirúg az édenkertjéből, azt mondja, hogy üldözött leszel a földön, de jelet tesz az embernek a homlokán, és azt mondja, hogy mindig fogom tudni, hogy az enyém vagy. Tehát ma kérem, úgy működik egy jó pálya, egy jó állás, mint ahogy az édenkertben az embernek egy jó állása volt, könnyen, sok pénz és boldogság, de úgy működik, hogy felvesznek próbaidőre. Interjú van, tehát le kell versenyezni, ki kell könnyökölni, meg kell szerezni. Tehát van egy unokatestvérem, aki egy nagy gyárnál fiatal, mit tudom én, villamos vagy gépészmérnök, tök mindegy, de pályázott egy jó állásra, mit tudom, 800-an indultak, és akkor végén maradtak 3-an, tehát több kör után, és neki, amikor az utolsó interjúja volt, akkor neki egy napon keresztül azt kellett bemutatni, 8-féle módon, hogy hogy rúg ki valakit a gyárból. Tehát egy mérnöknek ez érteni kell, hogy valakit hogy kell kirúgni, úgy, hogy ebből ne legyen munkaügyi per, és hogy kell bebizonyítani, hogy már pedig te alkalmatlan vagy, stb. Tehát ilyen a világ. Le kell versenyi, ki kell könnyűködni, meg kell szerezni egy állást. Óriási, óriási feszültségek. Nem tudom, honnan indultam el ebbe a állás ügybe, tehát az embernek végül is rengeteg, rengeteg munkája. Jelet teszek a homlokodra. Tehát mindig van. Ja igen, azt kezdtem el mondani, hogy te megpróbálnak elnyered az állást, és akkor adnak neked 3 hónap próbaidőt. Minden felelősség és kötelezettség nélkül 3 hónapig megnézzük, hogy jól csinálod, nem jól csinálod. Ha jól csinálod, megtartunk, nem jól csinálod, akkor elküldünk, és mindenki megy az útjára. Először a próbaidő. Ugyanígy kerül az ember az édenkertjébe. Isten beteszi, mindent megad neki, és azt mondja, hogy nézzük meg. Nézzük meg. És az ember nem felel meg, elbukja, megszegi a játékszabályokat, törőt, stb. És nem mondja azt az Isten, mint amit a kocsis mond az elszabadult lovaknak, hogy a lovak közé dobja a gyeplőt, hé, jót akartam, megalkottam, odaadtam, menjél, éljél, ahogy tudsz. Nem mondja. Azt mondja, hogy megkapod a büntetéseid, de jelet teszek a homlokodra, és mindig fogom tudni, hogy te az enyém vagy. Tehát Isten nem engedi el az ember kezét. Ezt nekünk életünk legnagyobb drámáiban, a legnagyobb fájdalmaiban tudni kell, hogy fáj, rossz, nem értem, dráma, de az Isten nem engedi el az ember kezét. Akkor se, ha nekem minden lázadásom, minden értetlenségem az Isten ellen nyomul, akkor se. Tudnom kell, hogy az Isten nem engedi el a kezemet. És így kerül ki az Éden kertjéből, hogy hordozza az élet fájdalmait, de neki is tudnia kell, hogy Isten nem hagyott engem egyedül. És itt az a történet indul el az Éden kertjéből való kikerülés után, hogy az Isten elkezdi az embert újra és újra megmenteni. Hogy megkereséseket csinál, utána nyúl, szövetségeket köt, szerződ, megpróbálja maga minden jóságával az Isten, az embert, az bűn által tőle elszakadt embert, megpróbálja minden jóságával visszaédesgetni magához. Mint ahogy én az elszakadt gyerekeimet, akik rossz útra léptek, vagy olyan, mert szeretem, a gazember gyerekeimet is szeretem. Tehát amikor éppen nagyon rosszban vagyunk, akkor is a szívem azért szakad meg, mert rosszban vagyunk. Tehát az elszakadt, Isten az elszakadt és bűnben feltrengő gyermekét is szeret, és megpróbálja visszaédesgetni magához. Mert tudja, az Istennél jobban, az alkotónál jobban, senki nem tudja, hogy az alkotása hogy működik jól, és tudja, hogy az embernek a lelkében van egy olyan rész, amit nem tud kitölteni csak az Isten. Én megpróbálhatok még több cigit elszívni, megpróbálhatok még többet inni, mindennel megpróbálhatom elnyomni az életemnek a feszültségeit, meg a terheit, amire én úgy gondolom, hogy feszültség a terhe, sosem fog sikerülni, mert nekem van egy rész az életemben, a lelkemben, amit csak az Isten tud kiegészíteni. És az Istennek megszakad a szíve a bűnben szenvedő emberiség fölött, és ezért próbál meg újra és újra közel jönni az emberhez, és visszaédesgetni magához az embert. A dráma, ami megmutatkozik a bűnbeesés után, hogy hogyan hatalmasodik el a bűn. Mi a következő kép Ádám és Éva után a Szentírásban? A következő kép. Káin és Ábel. Tehát két testvér, akik féltékenyek lesznek egymásra, mert az egyik áldozatát elfogadja az Isten, a másikét nem, és az egyik testvér megöli a másikat. Két testvér, akiknek származásuk, születésük által, hivatalból szeretni kéne egymást. És én már láttam testvéri háborúkat, akik évtizedekig nem beszélnek egymással. Nem ölik meg egymást, de akiknek ilyen végérvényesen és megjavíthatatlanul rosszá válik. Tehát a bűnnek a hatalma. És akkor Káin és Ábel ugye az egyik meghal. És az ember minden ilyen bűn által azért látja azt, hogy az ember milyen nyomorult a bűnhatalma. Kérem, aki követett már bűnt, akinek volt már lelkiismert furdlása, mert valamit nagyon rosszul csinált, az tudja, hogy milyen rossz a bűnben élni. Hogy milyen rossz a bűnben élni. Felemészti az összes jó erőnket, az összes jó időnket. Ezen jár az agyam, hogy milyen egy gazember voltam. És kikerülhetek én egy nagy mérkőzésbe, úgyhogy látszólag én vagyok győztes, én szóltam oda, én vágtam oda utoljára, meg stb. De az ember tudja magáról, hogy egy bűnös nyomorult. Az ember, akinek van élő lelkiismerete, az szenved a bűn által is. Az Isten ezt meglátja az emberben, hogy a bűnvilága nekünk nem jó világ. Tehát az a boldogság, amit az ember remél attól, hogy ő bűnöket követel, az nyomorultá teszi az embert is. És én azt hittem, hogy így jobb lesz, de nem lesz jobb. És ez a bűnben való nyomorúság indítja meg az Istent arra, hogy az első szövetséget megkísérli az emberrel. És azt mondja, hogy mivel én nem láthatom, nem nézhetem végig, hogy az általam jónak alkotott világ is benne az ember, hogy megy tönkre is, hogy lesz lelkileg nyomorult a bűn által, ezért én megpróbálom magamhoz visszahozni ezt a világot, és megszüntetem. Istennek megszomorodik a szíve azért, hogy a bűnvilágává állt az ő jó világa, és ezért azt mondja, hogy én elpusztítom ezt a világot. És kiment egy embert a nemzetségével, és azt mondja neki, hogy minden állatból, emberből, a te fiaidnak, fiait, a fiaidnak, feleségeit, mindenkit hozzá magaddal, minden növényből, minden állatból. Ez Noé, ugye, az első szövetség. Amikor az Isten megpróbálja, te olyan ez, mint amikor a számítógépen nyomsz egy nagy reset gombot, és azt mondod, hogy na, akkor újra. Beborult, összeakadt, lefagyott minden, és nyomunk egy nagy reset gombot, és újraindítjuk a világot. Azt tudni kell, ha Noéról beszélünk, hogy az összes gonoszság ellenére, ami a világban megjelent, azért mindig voltak igaz emberek. Ez akkor is így volt, ma is így van, ma már van kibe kapaszkodni Krisztusba, akkor még nem volt. Nem volt szövetség, nem volt törvény, tehát ezek későbbi dolgok. Nem volt törvény, tehát a tízparancs az jó a későbbi történet, a megváltás az még későbbi, ott a teremtés után a bűnben nyomorgó világot az Isten újraindítja, és kiválasztja Noét. Miért? Miért Noét? Azért, mert mindig, akármilyen volt a világ, akkor is akármilyen ma a világ, akármennyire nem nemelnek valakit kereszténynek. És azért ma egy olyan korban élünk, ahol nagyon sok fiatal él, kereszteletlenül meg pagányul. Aki azt mondja, hogy hát én hiszek valamiben, de hát nyilván ez a valamiben, ez nem tudom. Tehát a pókemberben is lehet hinni, hogy az majd megmenti a világot. Tehát ez... Tehát nagyon kevesen merik kimondani ateisták, de hát a hithez azért nagyon sok közük nincsen. Az igaz hithez, vagy a tiszta hithez. Bocsánat. Miért Noé? Tehát mindig is az Isten a teremtéstől kezdve beleoltja az emberbe a legfontosabb törvényeket. Ezt úgy nevezi a teológia, hogy természettörvény. Ezt nem kell tanítani egy emberrel, ez nem azért van, mert Noé hittanórára járt, meg megtanította az Isten, nem. A természet törvény minden embernek a lelkébe, a teremtettségnél, az Istentől való származása nyomán bele van oltva. Ezt nem kell tanulni. Tehát ha megszületik egy ember, a születésénél befalazom egy szobába, és csak két lyuk van, az egyiken betolom az élelmiszert, mert biológiai élni kell, a másik lyukon kiengedi az a fölöslege, semmi, 20 évig itt él egy ilyen befalazott szobába, kiengedem 20 év múlva, érdekes ember lenne, nem járna két lábon, mert a gyerek azért áll fel, mert azt látja, hogy mindenki körülötte két lábon jár, nem beszélne, mert nincs kitől megtanul, nem tudja, mi az, hogy kommunikálni, tehát semmit se tudna, amit egy ember normálisan tud 20 éves korában, de ha kijönne, és szembe jönne vele egy ugyanolyan, mint ő, akkor ez minden tanulás, minden kommunikáció nevelés ellenére, nevelés hiányának az ellenére tudná, hogy a velem szembe jövő ugyanolyat, mint én, ez bűn megölni, nem megölni, meg jó dolog. Ezt tudja. Tehát az életnek a legfontosabb törvényei, ezek bele vannak oltva az emberbe. Kérem, aki ma utolsó gazember és gyilkos, az is tudja, hogy amit tesz, az rossz. Agyilag teljesen el lehet deformálni egy embert. Tehát el tudom képzelni, hogy olyan súlyos a deformáció, amit az iszlám államban éreznek a gyilkosok, hogy azt gondolja, hogy ez jó dolog. Tehát keresztény megölni, ez jó dolog. El tudom képzelni, de ez deformáció, kérem. Tehát agyilag meg lehet dumálni. Tehát Hitlernek olyan szónoki tehetsége volt, hogy meg tudta dumálni ezt az ostoba népet, hogy mi vagyunk az Übermen, a természet fölötti ember, a felsőbbrendű ember, és legalább 50 millió, nem tudom, tehát történelmek vitatkoznak, 50 millió ember biztos, hogy meghalt a II. Világháborúban, valaki azt mondja, hogy 70, ha minden civil áldozat. Egy embernek az őrültségéből. Tehát meg lehet dumálni, el lehet deformálni egy embert. Ezért ne gondoljuk, hogy minden német katona szívesen halt meg, és hagyta otthon a családját. Nem, kérem. Kényszerpályák voltak, de voltak olyanok, akik ezt maximálisan hitték. Ma is van, el tudom képzelni, hogy van olyan eldeformált emberi lélek, de ez már nem ember. Tehát ott az emberségének a lelkisége és a psziché olyan deformációkat szenvedett el, hogy ő már nem tud emberileg gondolkodni. De azt gondolom, hogy az ember alapvetően, amíg még súlyos ilyen fanatikus deformációkat nem szenved el, a természeti törvény mindenképpen tud jó embert csinálni. Valószínűleg Noé ilyen volt. Ezt a Teremtés könyve le is írja, hogy egy igaz lélekben, igaz emberként élt, és nagyon. Tehát tulajdonképpen úgy tartja meg az Isten törvényeit, hogy nem is tudja, hogy vannak törvények. Szent Pálnak erről később van egy ilyen gondolkodása, hogy amikor a pogány törvény híján a természet javára a törvény szerint jár el, akkor törvény híján saját magának a törvénye. Mert az Isten által adott törvény a szívébe van írva. Tehát tudja, az ember a pogányról mondja ezt. Tehát pogány is tudja. Hogy az embernek a lelkében ott működnek ezek a jó. Noé egy ilyen ember volt, ezért választja őt az Isten. És akkor jön a víz, 40 napig éjjel és nappal szakad a víz, megnyílnak a földnek a forrásai, és akkor elárasztják, hogy 12 könyökkel legalább minden hegycsúcs fölött jár a víz, és Noé ott él a bárkában, és a világ elpusztul, kérem. Nagyon, nagyon sokáig komoly kérdés jelentett nekem, hogy a minden embert, nem tudjuk hány ember ért ma akkor a világban, de hogy minden embert elpusztító Isten, ez egy jóságos Isten, vagy nem? Akkor is, ha csak 10 haltak bele a vízbe, de akkor is, hogyha 10 millió van. Hogy az Isten, aki így elpusztít, és nem valószínű, hogy csak Noé volt az egyetlen igaz. Hogy igazságos-e, jóságos Isten-e az, aki a vízözönben elpusztít mérhetetlen mennyiségű állatot, növényt és embert. Meggyőződésem, hogy az Isten a vízözönben elpusztult világot a maga világába visszamenti. Hogy visszamenti az Isten az embereket a maga világába. Isten elég nagy ahhoz, hogy életet támaszon, és elég nagy, még Krisztus előtt is elég nagy az Isten ahhoz, hogy életeket megmentsen. És ő azt akarta, hogy ez az ember a földi pálya boldogsága után lépjen vissza az ő világába. Ez a bűn által megsérült és összetört ez az isteni terv, de ez nem azt jelenti, hogy kérem, mindenki ment a pokolba. A 2000 éves egyháznak a történelmében számtalan embert avattak már szenté, akinek az élete alapján biztosan kimerte jelenteni az egyház, hogy ő az Isten országára, az üdvösségre került. És ebben a 2000 éves történelemben meg senkiről nem mertek kimondani azt, hogy a pokolba került. Mert Istennek a végtelen irgalmát, a nagyságát el se tudjuk képzelni. Sezták Miklós bácsi, aki nekem életem legjobb papja és hivatásom szerzője is volt, azt gondolom, 52 évesen halt meg. Filozófiát tanított nekünk a szemináriumban, és rengeteget beszélt, és rengeteget vallottuk erről a dolgról. És az egyik legokosabb ember volt, akit valaha életemben ismertem. És a sok faggatás után mindig mesélte, hogy ez így, a Szentírás úgy, meg elmondta, meg a saját elképzelését elmondta, és minden órán, amikor ilyen faggatásaink voltak, mindig azzal volt vége az órának, hogy és amikor majd oda kerülünk, akkor mindenki rohadtnak pofára fog esni, mert rá fogunk jönni, hogy mennyire nem úgy van, ahogy elképzeltük. Mindenkit úgy érdekelne, hogy milyen lehet. Azt gondolom, hogy ha tényleg tudnánk, hogy mit jelent az Isten országának a boldogság, akkor mindent hanyat hátra hagynánk azért, hogy megszerezzük. Életünk minden bűnéről lemondanánk, ha tudnánk, hogy milyen boldogság az Isten országában. Itt marad az embernek a hite, hogy elhiszi Krisztusnak, hogy az a boldogság, ami addig csak a Szent Háromságon belül működött, az embernek osztályra lehet egy korlátlan, gáncsok nélküli boldogság és szeretet. Örökké. Na hát ez az örökké, meg aztán az embernek végképp elképzelhetetlen. Tehát én ezt már szűkebb körben elmondtam, hogy kis gyerekkoromban milyen piszkosul nem akartam az Isten országába kerülni, legalábbis nem korán. Nekem az volt az élményem, ugye arról, hogy jó kell viselkedni, tehát ez a jó kell viselkedni, ez már alapból nem jött be nekem, tehát ez a... Én elég rossz gyerek voltam azért. Sokan az idősebbek közül emlékeznek, hogy amikor nem kellett írni, vagy olvasni, vagy amikor az osztályban hátra tett kézzel kellett ülni. Na hát ettől egy ilyen izgálok a gyerek, mint én, azért frászt kapott, hogy most a kezét egyszerűen hátra, és hogyha nem, akkor a körmét szétverték ugye vonalzóval, tehát ez benne volt. És akkor mindig ez a kép jutott ezzel, hogy Jézusom, egy örökké valóságban hátra tett kézzel jó fiúként élni, hát én ezt nem akarom. Tehát ez volt nekem a jóság képe, az, hogy jó, mindig jó leszek és mindig boldog leszek ettől, hát ez nekem valahogy nem sakkolt, hogy én ettől leszek boldog, mikor ezt úgy utálom. Hát nyilván azért az ember lassan azért bekeményezik a feje közepe, de nem tudjuk elképzelni. Boldogság örökké. Majd diktafonon kívül azért elmondom, hogy vannak erről ilyen eszement emberi teológiai elképzelések, hogy mit jelent a boldogság örökké. Tehát a szövetség, és amikor leapad a víz, akkor először kienged egy hollót, a holló ott kering, és semmit sem tud csinálni, aztán kienged egy galambot, aztán a galamba az először visszajön csak úgy, aztán a másik galamba az hoz egy olajágat, akkor már tudja, hogy valami elkezdett zöldeni, a harmadik galamb nem jön vissza. De azt jelenti, hogy le tudod szállni, fészket tudod rakni, innentől kezdve tudja, hogy leapadt a víz. Megakad a bárka egy hegytetején, kiszállnak, és újra népesedik a föld. Amikor kiszáll, akkor szövetség. Ez eleve a meghívásban, Noé meghívásában is szövetséget ajánl az Istennek, hogy visszaidezgesse magához a bűnben nyomorgó embert. És akkor Noé épít egy kőből egy oltárt, áldozatot mutat be az Istennek, az Isten megérzi az embernek az Istenhez való odafordulását ezekben az áldozatokban, és akkor megígéri az Isten, hogy soha többé vízüzemben nem pusztítja el a világot, és Istennek a jele a szivárvány. Minden szivárvány látásánál nekem emlékezni kell arra, hogy az Isten az első megmentését a világnak Noéban próbálta meg, az első szövetséget Noéval kötötte, és ennek a szivárvány ez a jele. Amikor szivárvány látsz, akkor gondolj erre, hogy Isten engem megment. A nyomorúságból is, meg a bűnből is, ennek a jele ez a szivárvány. Most ezt itt berekesztjük, mert az idő nagyon eltelt, és akkor a szövetségeknek a folytatásával, meg a zsidó népnek a történelével, muszáj a zsidó népnek a történet nagy léptékekben átlépni, hogy el tudjunk érkezni Krisztusig.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Hírpercek.